Katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson. A Szent Atya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenekelőtt az életútjáról szóló üzenetet küld számunkra. Útollétünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, amely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához és adománygyűjtést indít. A támogatás lehetséges módjai online adományozással a Katolikus Caritas oldalán, Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai megjelöléssel, átutalással a Katolikus Caritas honlapján található számlaszámra, illetve a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz. Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára. Közölte Georgij Tij ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodymyr Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet, idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség. Tij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már előrelépés történt, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain. Kijev emellett azzal is számol, hogy Magyarország álláspontja egyes kérdésekben, Ukrajna támogatása, Oroszországgal szembeni szankciók és az orosz csapások elítélése megváltozott. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalán tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlározott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, fontos döntést hoznak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Rekordgyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a távirat irodával. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. Így az ország nagy részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Az elkövetkezendő percekben bemutatkoznak iskolánk tanórán kívüli foglalkozásai. Kérem, tartsanak velünk!
Lakatos Marianna tanárnő az irodalmi színpad foglalkozását, Bihari Lilla Ibolya tanárnő az énekkar munkáját, Szalontai Panna tanárnő pedig a robotika szakkört ismerteti.
A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos oktató-nevelő munkánk egyik alappillére az, hogy hosszú évek óta működik iskolánk irodalmi színpada, melyet a komplex személyiségfejlesztés egyik legalkalmasabb színterének tartok. Nem csak iskolai és városi rendezvényeken lépünk fel egy-egy megemlékezés alkalmával, hanem teljes jeleneteket, műveket dolgozunk fel. Az anyanyelv és a haza szeretete nagy hangsúlyt kap ezekben a közös alkotó munkákban, ahol együtt rendezzük a tanulókkal az előadásainkat. A díszletek, a lemezek tervezése, kivitelezése is nagyfokú kreativitást igényel a csoporttagok részéről. A színjátszó csoport tagjai 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók, akiknek órarendjébe be van illesztve heti egy alkalom, péntek délután. Nagyon szoktuk várni ezeket a vidám hangulatú órákat. Persze a fellépések idején több időpontban tartunk olvasó vagy színpadi próbákat. Nagyon büszke vagyok egy a Bújai Gálán előadott színdarabunkra. Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című végeposzát alkalmaztuk színpadra, amely óriási sikert aratott az iskola közössége és a szülők körében is. A Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Melyiket a kilenc közül című elbeszélésből írtam egy olyan forgatókönyvet, amelyben a mai gyerekek számára a szeretet üzenete mellett modern táncbetétek, énekek hangoztak el a színjátszósok előadásában. Az ének és a táncpróbák, a műsorpróbák vidám hangulata, egy-egy előadás sikerének a közös öröme mindig hálával és elégedettséggel tölt el, mert látom a színpadon játszó gyerekek fejlődését. Több kiváló előadói készséggel rendelkező diák került már ki a kezeim közül, néhányukat egyénileg is mentoráltam. Amikor egy olyan csapat áll a színpadon, akiknek nyolcadikosként ez a búcsújátéka, arra szoktam gondolni, hogy 4 év alatt honnan hová fejlődött a személyiségük, a színpadi jelenlétük. Nagyon büszke vagyok mindig, amikor felcsendül a nézőtérről a taps.
Bihari Lilla Ibolya vagyok, tanító, kántor és hitoktató. Régóta vagyok az intézmény pedagógusa, és megtisztelve végzem hivatásomat az iskola tantestületében és a diákság körében. 3 évvel ezelőtt kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy szervezzem meg iskolánk énekkarát. Szabóné Drozda Orsolya igazgatónő bízott meg ezzel a szép feladattal. Én pedig örömmel tettem eleget kérésének. Az néhány bátor fiú is csatlakozott a csapathoz. Az éneklők létszáma jelenleg 16 fő. A kórus feladatai közé tartozik elsőként az iskola egyházi alkalmain való éneklés, legyen az adventi gyertyagyújtás, nagy ünnepi templomi koncertek, iskolamisék, lelkinapok és az iskola védőszentjéről elnevezett hittanverseny is. Másodszorban, megtartva hazánkhoz való hűségünket, az emléknapokhoz kapcsolódó műsorokhoz is szívesen csatlakozik énekkarunk, ezzel is színesítve a megemlékezéseket. De a város által szervezett ünnepségeken is eleget teszünk a felkéréseknek. Itt számos alkalom adódik a tanév során arra, hogy az énekkar tagjai megmutathassák a bennük rejlő talentumaikat. A kórus repertoárját képezik az egyházi, ifjúsági és szentekhez kapcsolódó énekek, nemzeti ünnepeink dalai, a néphagyományokat tisztelő népdalok és műdalok, valamint megzenésített versek és néhány népszerű előadó szerzeményei. A kóruspróbák nem csak éneklésről, műsorokhoz való felkészülésről szólnak, hanem a közösség építéséről is. Ezért a szoros összekapcsolódásért kötetlen programokat is szervezek az énekkarosok számára. Legyen az egy kis sütizés, kézműveskedés, mozizás, vagy csak egy jó beszélgetés. Kodály Zoltán mondta, a zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Így vélekedek erről jó magam is. De nem csak híres zeneszerző gondolatait kell megfogadnunk a zenével, énekléssel kapcsolatban, hanem maga Isten hozzánk szóló üzenetét is, melyet szívünkre pecsételve ad nekünk. Mert ha énekekkel dicsőítjük szent nevét, és tanúskodunk hitünkről, akkor a hozzá felszálló dallamok és imádságok meghallgatásra kerülnek. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat.
A második iskolai tanévemet kezdtem meg az énekkarba. Azért jelentkeztem kórustagnak, mert nagyon szeretek énekelni, szívesen vagyok olyanokkal együtt, akiknek hasonló az érdeklődésű körük, és szeretem Lilla néni kedves, odaadó személyiségét, és hogy sok mindent lehet tanulni tőle. Kaptam arra a lehetőséget tőle, hogy néhány alkalommal tanáraimat, diáktársaimat szóló éneklésemmel felvidítsam. A kórusba járva az osztálytársaimon kívül másokkal is megismerkedhettem, új barátokat kaptam általuk. Jó ebbe a közösségbe tartozni, és azzal foglalkozni, amit nagyon szeretek, énekelni.
Szalontai Panna vagyok, másfél éve dolgozom ebben az intézményben, matematika és digitális kultúra szakos tanárként. Diplomámat informatikusként szereztem, és utána végeztem el a mesterszakos matematika tanári diplomát. Szakdolgozatom témája a padlórobotok használata. Kitértem benne, milyen hatással vannak a robotok a világunk alakulására. Nagyon közel áll hozzám ez a digitális világ, így nagy örömömre szolgál, hogy szakkör keretében tarthatok robotikai foglalkozásokat, illetve ezeket a digitális eszközöket gyakran tudom alkalmazni a tanórákon is, ismeretterjesztő vagy akár gyakorló feladatok során. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a reál tantárgyak és a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a 21. század kihívásaira felkészülten tudjanak reagálni. Ennek részeként a 2017-es tanévtől kezdve robotika oktatása is megjelent intézményünkben. Nem csak szakkori formában, hanem a tanórák mindennapi gyakorlatában is. Az ehhez szükséges eszközöket az EGRI Főegyházmegye támogatásával tudtuk beszerezni, amiért nagyon hálásak vagyunk. A LEGO Education, Vidu 2.0 és EV3 készletek mellett mikrobitek, bíbotok és bluebotok állnak a diákok rendelkezésére. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a gyerekek játékos építéseken és kísérletezéseken keresztül jussanak el az algoritmikus gondolkodás alapjaihoz. A robotika oktatására egy speciálisan kialakított termet hoztunk létre, ahol minden szükséges eszköz rendelkezésre áll. Ez a terem nem csak a robotika szakkör helyszíne, hanem bármely pedagógus számára elérhető, így a robotok megjelennek a digitális kultúra órákon, de akár matematika vagy biológia órákon is. Így módon a tanulás élményszerűbbé, kézzelfoghatóbbá válik, és a gyerekek könnyebben megértik az összefüggéseket. A robotok használatának célja, hogy a tanulók élmény alapú módon ismerkedjenek meg a probléma megoldással, a logikus gondolkodással, valamint a műszaki és informatikai alapfogalmakkal. Katolikus iskolaként hisszük, hogy a hitre nevelés és a modern technológia nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. A robotika számunkra nem öncélú, hanem egy eszköz, segít fejleszteni a kreativitást, az együttműködést, a kitartást és a felelősségtudatot, amelyek a tanulók jövőbeni életében is meghatározóak lesznek. Harmadik évfolyamban bevezető feladatokkal ismerjük meg az algoritmikus gondolkozás lépéseit, és alaprobotok építésével lendítjük fel az év további részét. Negyedik évfolyamon már a gyerekek a robotok építését teljesen elsajátították, így nehezebb feladatokat is képesek megoldani az ő általuk használt Vidu 2.0 készletből. Felsős évfolyamokon az EV3 robotokat a lehetőségeket tanulmányozzuk különböző szenzorokkal, például szín- és távolságérzékelők használatával. Szerintem a gyerekeknek nagyon fontos ezen ismeretek elsajátítása, mivel a világunkban a digitalizáció már a mindennapok része. Ezeken az órákon a tudatos és etikus digitális ismeretek használatát is megtanítjuk nekik, hogy a későbbiekben is csak a jóra használják az itt megszerzett tudásukat. Most kérdezzük meg Hollókői Lilian 4. biosztályos tanulót. Miért szeretsz robotika szakkörre járni?
Azért szeretek robotika szakkörre járni, mert mindig izgalmas és jó hangulatú. Jó érzés együtt dolgozni a többiekkel, közösen kitalálni, hogy mit építsünk, és aztán látni, hogy a robot tényleg életre kell. Minden foglalkozás egy kicsit más, mindig van valami új feladat vagy kihívás, amit meg kell oldani.
Mit tanultál a robotika szakkörön?
Sokat tanultam arról, hogyan kell logikusan gondolkodni és lépésekre bontani egy feladatot. Azt is megtanultuk, hogy nem baj, ha valami elsőre nem sikerül, mert ilyenkor újra lehet próbálni, és közben egyre jobbak leszünk. Gyakran csapatban dolgozunk, így azt is gyakoroljuk, hogyan kell együttműködni, figyelni egymásra, és segíteni annak, akinek éppen nehezebben megy.
Milyen robotokat szoktatok építeni a szakkörön?
Olyan járműveket építünk, amelyekkel a való életben is találkozhatunk. Készítettünk már helikoptert, versenyautót, traktort és hótolót is. Ezeket nem csak megépítjük, hanem be is programozzuk, és kipróbáljuk, hogy hogyan működnek különböző feladatok közben. Ezért is nagyon izgalmas minden foglalkozás.
A nap még alszik, de úton vagyunk már, és holnaptól majd az óra másképp jár. A csend és béke várnak újra ránk, és érezhetjük az otthon illatát. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer egy jobb világ. Más ízű a kenyér és a szó, s a szép táj mindig lélekgyógyító. Ott másképp hangzik, és más jelent a dal, és értelmet nyer, ha azt mondom magyar. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer egy jobb világ.
Műsorunk további részében intézményünk határtalanul kirándulásáról szeretnénk hírt adni. A megvalósult pályázatban 2026. május 13 és 17 között a 7. évfolyamos diákok bejárhatták Erdély csodálatos tájait. A kirándulás megvalósításához Magyarország kormányának támogatására volt szükség, hiszen az 5 nap minden költségét a sikeres pályázatból tudtuk fedezni. Bízunk benne, hogy a résztvevő diákok mindegyike átérezte és megértette, milyen utazni otthonról hazafelé. A kirándulásról, az átélt élményekről hallhatják a kedves hallgatók iskolánk 7. évfolyamos diákjainak interjúját. Köszönöm, hogy vállaltátok a felkérést, és válaszoltok a kérdéseimre. Szeretettel köszöntöm Csóka Annát, Gyenge Hannát, Májer Zsófiát, Farkas Hédit, Bedecs Bencét és Bíró Sándort, akik az elkövetkezendő percekben élményeikről fognak beszámolni a kedves hallgatóknak. Mit tudtál a meglátogatott területekről a kirándulás előtt?
Amikor kitört a trianoni békeszerződés, akkor csatolták el Erdélyt Magyarországtól. Erdély a Kárpát-medencében helyezkedik el.
Melyik programot vártad a legjobban, és miért?
Én az évfolyammal való közös élmények, túrázás és Erdély felfedezését vártam a legjobban, hiszen Erdély egy csodaszép hely, és a csapat még fényesebbé tette az egész kirándulást a sok beszélgetéssel, viccekkel és nevetésekkel. És ami a legfontosabb, hogy az egészet együtt élhettük át, és rengeteg emléket gyűjtöttünk.
Mi volt számodra a legemlékezetesebb az utazás során?
Nekem minden percben volt valami felejthetetlen élmény. Mégis számomra a legemlékezetesebb program a Csíksomlyón tetutunk, és a Székelyudvar helyen található Haház Rezső Múzeum Bójai Erdély Géniusza című kiállítás volt. Különösen tetszett még, hogy érdekesen, néha némi humorral tanulhattunk egész út alatt, úgy, hogy szinte észre sem vettük.
Melyik program vagy látogatás tetszett a legjobban?
Nekem azt tetszett legjobban, amikor meglátogattuk a Kályon János gyermekotthonban lakó gyerekeket, és beszéltünk, játszottunk, és arra döbbentünk rá, hogy milyen jól fociznak. Egy igazi élmény volt.
Találkoztál-e olyan történelmi vagy kulturális emlékekkel, amely különösen megérintett?
Igen, a Székelykapu Múzeumban a székelykapuk nagyon megérintettek, mert egyrészt gyönyörű a minta rajtuk, nagyon szépek, másrészt pedig elég érdekes történelmük és hagyományuk van.
Volt-e olyan élmény, amely meglepet vagy új nézőpontot adott számodra?
Igen. Számomra a Kályon János gyermekotthonban való eltöltött idő adott új nézőpontot az életemben. Már jobban értékelem a saját élethelyzetem. Az otthonban nagyon kedvesek a nevelők, és mindent megtesznek, hogy a gyerekek szeretetben minél jobb körülmények között éljhessenek.
Mit tanultál a kirándulás során a magyar történelemről vagy kultúráról?
Történelemről a Bójai Múzeumban nagyon érdekes volt az Erdély Géniusza nevű kiállítás, amiben Bójai János tényleg egy nagyon okos ember volt. Ebben a múzeumban egy külön kiállítás is volt írók naplóiról.
Hogyan segíti szerinted a program jobban megérteni a határon túli magyarság helyzetét?
Sokat segített a közös találkozás a gyermekotthonba, a történetek és az emlékhelyek is, így közvetlen tapasztalatot, a kérdéseinkre választ kaphattunk. Nekem eléggé meglepő volt, hogy hiába léptük át a határt, hiába kerültünk át egy teljesen más országba, ugyanúgy magyarul beszéltek.
Milyen hatással volt a kirándulás az évfolyam egészére?
Olyan hatással volt az évfolyamra a kirándulás, hogy az osztályok összekovácsolódtak, új barátságok is szövődtek. Olyan volt, mintha mindannyian egy közös osztály lennénk.
Milyen új ismereteket vagy készségeket szereztetek az út során?
Sok földrajzi és történelmi készségeket és ismereteket tanultunk és szereztünk. Nekem földrajziakból tájak, növények, nevei és csodálatos szépségeik.
Volt-e olyan pillanat, amire sokáig emlékezni fogtok?
Igen, a Kályoni János gyermekotthon. Mielőtt megérkeztünk volna, nagyon kíváncsi voltam, és sok kérdés volt bennem, de egy kicsit mégis féltem, hogy vajon mit fognak hozzánk szólni. Viszont amikor odaértünk, kialakult egy társaság, ahol a kérdéseinkre választ kaptunk. Nem csak arról beszéltünk, hogy mit esznek, hogy mikor van a takarodó, vagy hogy hova járnak iskolába, hanem arról is tudtunk beszélni, hogy ők hogyan élték meg, amikor elhagyták őket, és hogy dolgozták fel? Vagy hogy milyen érzés volt egyik napról a másikra úgy felébredni, hogy nincsenek többé szüleid? egy nagyon szép délután töltöttünk náluk, a látogatás után szerintem mindannyian másképp tekintünk a mindennapjainkra, és remélem, hogy mostantól mindenki jobban megbecsüli a családját és szeretteit.
Melyik fénykép vagy emlék idézi fel számotokra legjobban az utazást?
A legemlékezetesebb fénykép Csíksomjón készült, amikor kimerülten ültünk fenn a nyerekben. A felfele megtett úgy, csak még jobban összekovácsolt minket.
Ajánlanád-e ezt a programot más diákoknak, és miért?
Azért tudom másoknak ajánlani, mert megtapasztaltuk, milyen határon túl élni, és az ottani magyarokat is láttuk, milyen kedvesek. A tájok nagyon szépek, és lehet, ez lesz valakinek az első és utolsó, de azt garantálom, hogy egy örök élmény lesz.
Mit üzennél azoknak, akik még nem vettek részt ebben a programban?
Mindenkinek nagyon ajánlom, hiszen csodaszép tájak, városok és egyéb dolgok vannak, amit érdemes meglátogatni. Sok szép élményt nyújt ez a kirándulás, és a csapatot is nagyon jól össze tudja hozni.
Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni ezt az utazást, mi lenne a számotokra?
Az utazás számomra egyszerre volt egy hatalmas élmény és egy tudásforrás is.
Életem egyik felejthetetlen élménye volt ez az erdélyi kirándulás, ahol csodálatos helyeken, jobbnál jobb programokban vettünk részt.
Egy olyan élmény, amely által sok emléket és szép pillanatot vihettünk haza.
A hely, ahol tényleg minden magyar otthon van.
Örökre szóló élmény.
Köszönjük a hallgató figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János Tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az egyház öt parancsolatáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki, arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszentegyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál, és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszentegyház 5 parancsolata. És akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik, ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, meg nagyon sokan, mert nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. A templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. És most arra abban kérdeznélek benneteket, vagy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy?
Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél hétig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valaki akinek nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végülis nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg legyen a csúcspontja.
Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem járt templomba. Hogy szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás?
Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben is ez így van.
Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, ez is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt, és azért ez sem túl jó dolog, ugye, ebben az időszakban, és azóta, mióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok vele egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg ne a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk, ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van, az iskolában, akárhol, hogy Tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogyha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, hogy szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a Szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem igazi Isten hit.
Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a Szentmisét. Ismerjük meg azt a Szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom. Ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem.
Thank you.
Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst enni. Szent Jónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst ettem. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk ezt kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul. Tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most. Esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap, meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagybőjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagybőjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó. Ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána, a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy ócselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. De beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt nincs is áldoztatás, nem is megy ki a pap a híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. hogy a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónjál és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztjük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperccel, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában, mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van-e ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy hogy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért, mert ugye ők szerdán pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültünk, mert olyan komoly szilvás gombóc, meg néha túrós csúszra, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem húsi. Ezt meg is maradt, sőt egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban is, meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy erről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom is akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
Igen, ugye a kenyérvízbőjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy böjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ehhez el kell jutni.
Igen, de pont ez az, inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetés, minden, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. De a ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor észre, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízbőtölésről, akkor nincs, azt nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan észre meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki oldal, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt ez, ami nehéz.
Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
Nem hallottam, hogy, bocs, igen, úgy, hogy nem tudhatom.
Persze, pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, tehát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a bőjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza, meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, vagy adja meg ezt a kegyelmet, a böjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy böjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na akkor böjtölök, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most böjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a böjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok böjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!